Jó estét mindenkinek! Ugye a múltkor, pontosan már két alkalommal, Tányának a 36. fejezetét kezdtük el tanulmányozni. És hát nem kisebb dologról beszéltünk, a világ teremtésének a kérdése. És azt vettük végig, hogy a zsidó vallás tanításai milyen válaszokat adnak arra a kérdésre, hogy Isten miért teremtette a világot. És azt mondtuk, hogy egészen pontosan, szevasz, szapa. Jó estét. Azt mondtuk, hogy egészen pontosan csak az ajtót létszük be. Igen, nem. Nagyon keményen kell becsukni. Ez az, köszönjük. Szóval azt mondtuk, hogy a világ teremtésének összesen 5 választ gyűjtöttünk össze, hogy a különböző zsidó tanításokban mit találunk, hogy milyen oka van a világ teremtésének. És a legutolsó válasz az úgy hangzott, hogy Isten azért teremtette a világot, hogy otthon teremtsen magának az alanti világokban. Ebben a fizikai alanti világban. Ugye ez volt tulajdonképpen az, amiről beszéltünk eddig. Ahhoz, hogy kicsit most tovább menjünk, egy kicsit vissza kell lépnünk, és magának a teremtésnek a mikéntjéről kell, hogy beszéljünk, hogy a zsidó filozófia, a kabala szerint hogyan is néz ki mit is jelent ez a teremtés? Szerintem az ablakot csukjuk be. Köszönöm szépen. Mit is jelent a teremtés? Ugye azt szokták mondani, hogy vannak olyan emberek, akik, hogyha mondjuk egy társaságban vannak, akkor teljesen eluralják a társaságot. Nem tudom, biztos ti is voltatok már ilyen szituációban. Tehát, hogy valaki olyan erős a személyisége, vagy pozitív, vagy negatív értelemben, hogy amikor ott van, akkor mellette nem lehet érvényesülni. Ő meséli a vicceket, ő nyomja ezért, teljesen elnyomja a többieket. Ugye, és ez annyira így van, hogy esetleg van olyan szituáció, amikor mondjuk egy nagyon erős személyiség bejön egy terembe mondjuk, akkor mindenki így összehúzza magát, mert annyira, hát így nehogy valami butaságot mondjon, vagy nehogy olyan helyzetbe kerüljön. Mondjuk például, hogy egy király bejön kilép a palotából, és egy milliós tömeg elé, akkor ott tulajdonképpen semmi más nem lehet érezni, csak a királyt. Annyira nagy a szeretet és a tisztelet felé. Most próbáljuk meg pozitívan értelmezni a királyt, nem a negatív képet a királyról, hanem a pozitív képet. Annyira átütő és annyira hatalmas az ő személyiségének és az ő személyének az ereje, hogy egyszerűen nem lehet mellette meglenni egy pillanatig sem. Mi kell ahhoz, hogy valaki úgy mégiscsak elkezdje önmagát érezni? Az, hogy eltávolodik ettől a személyiségtől. Ugye, mondjuk egy másik példát erre. Szóval, ugye itt van a szülő-gyerek kapcsolat. Ugye általában a tizenéveseknek van ilyen elszakadási tüneteik, ilyen elszakadási problémáik a családi fészekből, és általában ezek az elszakadási problémák, ezek arról szoktak szólni, hogy mennyire vagyok én már a magam ura, mennyire vagyok én már felnőtt, vagy én saját, hát tulajdonképpen, ha egyszerűen akarjuk folyikor, ez az egóról szól. Nem fogod te nekem megmondani, hogy mit csináljak, mikor jöjjek haza, hova menjek, stb., mert én már egy felnőtt ember vagyok, ez nem úgy van ám. Most ugye, ha megnézitek, akkor hogy szokott ez kinézni? Ugye egy gyereket, azt úgy szoktak azonosítani, hogy az Arthurnak a kisfia. Ugye egyértelműen az Arthur, a papához kötik, vagy a szülőkhöz kötik a gyereket. Ahogy felnő a gyerek, és kivívja a saját jogán, a saját egója jogán az ő létjogosultságát, akkor már nem is emlékeznek, hogy ő kinek a fia, nem az a lényeg, hogy ő kinek a fia, sőt, egy idő után lehet, hogy fordítva lesz, és azt mondják, hogy az Arthurnak a papája, mert ő a lényeg, és nem pedig az, hogy kinek a fia. Ugye, akkor itt is a szülő és a gyerek között, hiába a szülő nagyon szereti a gyerekét, éppen talán ezért, mert annyira ráereszkedik a szülő a gyerekre, és annyira elárasztja a szeretetében, ami a kezdet-kezdetén nagyon jó, De ahhoz, hogy különbáljon a gyerek a szülőtől, ahhoz az kell, hogy, hogy legyen egy elvágás, ahol lerakja a lábát, és nem. Ebben én döntök. Igenis, később fogok hazajönni, vagy nem kell értem aggódni, hogy itt, ami most nem akar, ez most a finomabb változatai ennek, ezeknek a vitáknak. Ugye most, ha belegondoltok, hogy a zsidó vallás azt tanítja, hogy kérdezem, hogy szeretek, mi volt a teremtés előtt? Én most két, itt halkan, az amikor két dolgot is mondott, azt mondta, hogy semmi, és azt mondta, hogy Isten. Nem tudom, ez a kettő, ez... Hogy?
Nem jön össze.
Nem jön össze? Hát, ugye ezt elemszolgatjuk, egyszerűsítenek, azt mondhatjuk, hogy nem volt semmi az örökkévalón kívül. Csak ő volt. Ha azt megpróbáljuk elképzelni magunknak, hogy csak ő volt, akkor azt van, hogy úgy képzelnénk el, gondolom én, hogy, hogy minden róla szólt. Semmi más nem létezett rajta kívül, hiszen hogy? Ő magának?
Én is mindig mondtam.
Hogy Isten saját magához imádkozhatott?
Unatkozhatott.
De hogy unatkozhatott, azt mondta, hogy imádkozhatott. Hát ezt nem tudhatjuk, hogy unatkozhatott, tehát tény, hogy létrehozta a világot, úgyhogy lehet, hogy ez komolyan folytva a szót. Tehát ugye, ha Isten végtelen és mindent kitölt, ez a végtelenség, akkor ez egy logikus azt gondolni, hogy ezt valóban ő minden róla szólt. Akkor mi az első lépés szerintetek ahhoz, hogy létrehozzon valamit magán kívül? Visszahúzódik. Pontosan, mert hogyha nem húzódik, ugye nem az első lépés, hogy létrehozza azt a valamit, mert egyébként nincs hol időzelben, és itt a hol alatt nem fizikai, természetesen nem fizikai térben gondolkodunk, hanem fogalmi térben. Nincs hol létrehozni, hiszen minden róla szól. Ő végtelen, ő az, ami mindent kitölt. Ahhoz, hogy legyen értelme egyáltalán annak a fogalmnak, hogy teremtésnek, vissza kell húzódni. Mondok egy példát erre. Ugye a bizonyos értelemben, ez persze nem tudom, hogy így van-e a fizika törvénye szerint, mondjuk a tűz az a napból ered. Azt mondta, hogy ez így van-e, de most csak példa kedvéért mondjuk ezt így. Ha mégis, ugye akkor egy kis gyertyaláng, egy gyertyának a lángja, az be tud világítani egy egész
szobát
akár. De ha felkapcsolom a villanyt, akkor az a gyertya, ne lehet, hogy észre sem veszem, hogy ég, mert olyan világos van. Most képzeljétek el, hogyha azt a gyertyát odaraknánk a napfénye mellé, akkor teljesen irreleváns lenne. Lehet, hogy lenne gyertya, és hogy már arra ne beszéljünk, hogy nyilván olyan forróság van, hogy a gyertya egy pillanatot elég le, és meg sem. Tegyük, hogy lenne akár gyertya, de észre se lehetne venni, semmilyen létjogosultsága nem lenne, mert annyira közel van a forrásához, hogy ott semmilyen létjogosultsága nincsen. Vagy mondjak egy másik példát. Van Einstein, a példa kedvéért. És Einsteinnek van mondjuk 5 tanítványa. A világ 5 legfelkészültebb fizikus tanítványa. Amikor, hogy? Hogy ők a legfelkészült? Oké.
Okay.
Hogy? Nem fogtam a viccet, most ne arra úgy. Jó, te is egy vagy az 5 közül. Hát lehet, hogy erre nem jöttem volna rá. De maradjunk abban, hogy hát van 5 kiváló tanítványa Einsteinnek. Hogyha Einstein ott ül velük, akkor ezek persze nagyon jó tanítványok, de nem beszélünk róluk úgy, mint nagy fizikusokról. Einstein meghalt, hogy ők elutaznak Einsteintől távolra, akkor mindenki úgy fogadja őket, wow, ezek Einstein tanítványai. Ezek igazán, ez majdnem olyan, mint maga Einstein. De ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz nekik el kell utazni onnan, el kell távolodni Einsteintől, mert amíg Einstein ott van, addig senki rájuk nem néz, nincs semmifajta létjogosultság. Oké, és még ezennyi ilyen példát lehetne mondani. Tehát ahhoz, hogy valaminek valami, ami létrejön valahonnan, annak legyen önálló létjogosultsága a forrásához képest, ahhoz el kell távolodnia a forrásától. Ezt szerintem mindenki érti, nem? Most arra a Kabbala azt mondja, ugyanez eljött Istennel. Amikor Isten létrehozta a világot, akkor az első lépés az a úgynevezett cimcum. Az, hogy összehúzta önmagát. Most ez, fogunk csinálni ilyen kis kabbalisztikus térképet. Neki előkaphatja a jegyzeteit. Ez egy jó. Kockáztatjuk meg. Ugye a Kabbala azt mondja, hogy a folyamat legtetején van. Megy már a héber olvasás? Írott betűkkel is? Én Szof. Én Szof a végtelen. Ez a folyamat elején. Ugye ez az, ami mindent kitölt, a végtelen, most úgy is beszéltünk róla, mint Orén Szof, a végtelen fény. Ahhoz, hogy a világ létrejöjjön, ahhoz a következő dolog, aminek történnie kell, az a cimcum. Cimcum az azt jelenti, hogy összehúzódás. Mit jelent az összehúzódás? Azt, hogy majd mindjárt visszatérünk, hogy ez akkor hogyan is lehetséges, de azt jelenti, hogy Isten ahhoz, hogy legyen hol teremteni, ahhoz vissza kell húzódnia. Mint ahogy mondtuk, Benjamin nagyon helyesen mondta, hogy ha valaki van egy ilyen nagyon karizmatikus személy, és azt akarja, hogy a többiek is kibontakoznak, akkor neki kicsit vissza kell vennie, vissza kell húzódnia. Ha Isten mindent kitölt, és ő mindent, akkor ahhoz, hogy lehessen valami más, ahhoz vissza kell húzódni. Mint a szülő, aki akarja, hogy kibontakozzon a gyereke, ahhoz, hogy ki tudjon bontakozni ez a gyerek, ahhoz a szülőnek egy kicsit vissza kell vennie saját magából. Azután, hogy van a cimcum, az összehúzódás, utána ugye folytatódik ez a fény, ami ugye az isteni fény, ami teremti ezt az egész mindenséget. Nevezzük ezt most ornak, tehát fény. De ezt úgy is föl lehetne fogni, hogy egyre nagyobb szűrőkön megy keresztül ez a fény. Halad lefelé, és egyre kevesebb van ebből a fényből. Tehát minél inkább Isten visszahúzódik, annál inkább fogja az a közeg, ahonnan Isten visszahúzódott, úgy érezni, hogy ő a saját, nem az, hogy nincs, hanem hogy ő van. Gondolj a szülős példára. Hogy? De mi egyre kevesebb? Istent érzi egyre kevesebbé, de saját magát egyre jobban érzi.
Igen, de ugye a közeg azt jelenti, hogy
de mit ér ez a
közeg?
Istent. Nagyon jó. Istent egyre kevésbé érzi, és ezzel párhuzamosan saját magát meg egyre jobban érzi. Nem abban az értelemben, hogy egyre nagyobb, egyre örömtelibb az érzés, hanem egyre erősebben érzi, hogy ő mennyire nagy vagányfiú. Mint az a vagányfiú, aki akkor lesz nagy vagányfiú, amikor az igazi nagy vagányfiú eltűnt az utcából. Akkor ő volt, hogy hirtelen kihúzza magát, mint a Tom and Jerry-ben, amikor nincs ott a... Melyik a macska? A Tom. Az egy hirtelen nagyon erősnek érzi magát. Mert nincs ott, aki elnyomja a karizmájával. Ha most képzeljétek el, fordítsuk meg, még ne fordítsuk meg. A történet legalján vagyunk mi. Ezt a mit, ezt úgy hívják, hogy Asszia, a cselekvés világa. Ez a legalja ennek az egész folyamatnak. Ugye, és itt érezzük a legkevésbé Istent. Ugye, azt mondta az előbb, hogy a nevedet elfejtettem. Áron. Áron. Áron azt mondta az előbb, hogy egyre kevésbé érezzük. Szóval néha vannak ilyen csodák, vagy ilyesmi, de ez nagyon ritka dolog. Hát le van írva a Tórában, hogy egyszer ketté nyílt a tenger. De csak egyszer történt, de hiába állunk egész nap a Dunaparton, nem látjuk, hogy ketté nyílnak. Igen, de az elég. Mi a csoda az volt, hogy nem égett el a csíkkalókat. Hát hiába próbálkozom. Most képzeljétek el, hogyha itt tudnánk tenni egy olyan kirándulás, hogy ide fölmegyünk. Akkor mi történne?
Egyfajtában csodálunk.
Most nem csak csodában. Mi nem is éreznénk, hogy vagyunk. Megszűnnénk tulajdonképpen. Mert mi történne, ha Istent éreznénk folyamatosan? Akkor mi történne? Akkor magunkat nem éreznénk. Az van írva a Midrásban, hogy amikor Isten odaadta a 10 parancsolatot, a kinyilatkoztatás megtörtént a Sinai hegynél, akkor mi történt minden parancsolatnál? Al kol dibur ve dibur par chan ismatam. Minden egyes megszólalásakor is... Nem megállt, parha nishmatam. A lelkük elszállt, meghaltak. Minden megszólalt, minden alkalom, amikor Isten megszólalt a 10 parancsolat, akkor meghaltak. Miért haltak meg? Mi a baj? Örüljenek, Isten megszólalt. Ez olyan, annyira erős volt az Isteni jelenlét, hogy ők magukat nem is tudták volna érezni. Ha akarták volna, sem tudták volna érezni. Ennyire erős volt az Isteni jelenlét. Mi azt mondja, mi az, akkor ha, ezek szerint, ha mindig csodák lennének, mint mondjuk egy ilyen Sinai hegynél, a 10 parancsolatnál, akkor magunkat nem éreznénk, csak Istent éreznénk, és ez bármilyen furcsák tűnik, ez egy ellentmondás. Ahhoz, hogy magunkat érezzük, ahhoz Istent, ahogy olyan helyzet kell, hogy teremje, adódjon, ahol Istent nem érezzük. Hogy?
Visszalöpték
őket.
Elvöltek az emberek, és abból vonatkozik az, hogy most manapság az imádkozásnál...
Ezért dőlünk elé?
Igen, hogy ezért dőlünk elé, mert hogy mindig
mi is eldőlünk. Szép. Szép. Jó, akkor a Kabala azt mondja, hogy ez a négy szintre bontja ezt a dolgot, és azt mondja, alulról lefelé, vagy alulról fölfelé inkább. A legalsó szint volt ugye az Asziá, egyel följebb az Yetzira, alkotás, egyel följebb Bria, teremtés, egyel följebb Acilut, ami azt jelenti, hogy közelség, ugye? Úgy mondjuk éberül, hogy nálnél, egyszer. Acilut, az azt jelenti, hogy közel. És akkor ezek szerint, ez a Kabala szerinti négy világ. Mi a különbség a négy világ között? Minél lejjebb jövünk, annál nagyobb az ego. Annál nagyobb annál kézzelfoghatóbb, és annál erősebb az ego. Minél följebb megyünk, annál kifinomultabb, és annál inkább, annál kevésbé szól az adott teremtményről, és szól inkább Istenről. Próbálok mondani, gyakorlatilag mit jelent? Az Asszia világában, a cselekvés világában, a mi világunkról a Kabala azt mondja, hogy ez a világ a különálló hegyeknek a világa. Miért? Mert ebben a világban mi a különleges? Az, hogy szinte minden teremtésnek van egy saját egója. És olyan erős az a saját egója, az enyém, a tiéd, hogy olyanak ezek, mint különálló hegyek. Egyáltalán nem érződik egy központi üzenet, egy központi isteni erő az egészben, hanem a különállás érződik. Ezért vannak háborúk, ezért vannak viták, ezért van ellentétek, mert mindenkinek a saját egója annyira erős. Mit szoktak mondani egy pártban? Mikor van nagy széthúzás, amikor nincs egy erős főnök jelen? Amikor nincs egy erős pártvezér, akkor a párt különböző tagja saját érdekei szerint mennek. A mi világunk ilyen, itt nincs egy erős pártvezér. Isten az erős pártvezér nem érezhető, és ez minden teremtmény megy a maga irányába. Az egy másik kérdés, hogy a természetnek van egy szépsége, hogy ez tényleg egy teljes egészet alkot, ami útközben korrigálja is önmagát, stb. De most nem erről beszélünk, hanem az ego részéről beszélünk. A mi világunk az a különálló teremtmények és egóknak a világa. Ahogy haladunk feljebb, egyre inkább, egyre kevésbé vannak teremtmények, és azt, ha vannak is teremtmények, azok annál inkább már nem a különállásról szólnak. Mindjárt ide fogunk jönni. Amit mi világoknak nevezünk, az teljes univerzum és minden, az a cselekvés világába tartozik. Az egész. Ha egyet följebb megyünk, mi van a Yetzira világában? Kabasz, a Yetzira világában vannak például az angyalok. Mindjárt vissza fogunk ide térni, hogy ez mit jelent. Mi van a Bria világában? A Bria világában vannak a lelkek, ott születnek az emberek lelkei. Az még kifinomultabb, mi az a testbe beköltözni, az kifinomultabb, mint az angyalok. És ezért van egy szinten följebb. És mi van az Acilut világában? Az Acilut világában tulajdonképpen nincsenek is teremtmények, hanem ott csak az isteni fény van. Nincsenek különálló teremtmények. Akkor menjünk vissza. Azt mondtuk, hogy a Jecirában, és akkor itt van a kérdésed, a kérdésedre a válasz, tehát emberek, élő lények, állatok, stb. Az csak a cselekvés világában van. Mit jelent az, hogy angyalok? Az angyalok, ugye szoktuk mondani az imában, minden reggel, Srofim vagy fanné vagy hájói szakaides. Égők, madarak és szent állatok. Így út. Égők, Srofim, szeráfok. Hallottad ezt a kézben? Szeráfok? Mit jelent az, hogy szeráf? Szoref? Az olyan, aki elég. Elégni. Elégők. Égők, madarak, égők és szent állatok és madarak. Kikről van szó? Itt arról van szó az imában, hogyha ez a smá előtti rész, a hajad Izrael előtti rész, hogy a feljebb való világokban hogy dicsőítik Istent. És itt azt mondja, és dicsőítik őt a égők, a madarak és a szent állatok. Miről van szó? Azt mondja, ezek mind-mind az angyalok. Miért hívjuk őket így? Szóval miért hívjuk őket égőknek? Pontosan azért, amit az előbb mondtam. Mert az ő létük miről szól? Az ő létük olyan, mint a gyertya, amit oda tartasz a napfényébe. Lehet érezni a gyertyát a napfényénél? Nem. Miről szól a gyertya a nap, és semmiről? Mert abban persze, hogy oda teszed a napfénye mellé, akkor elég. Ugyanígy azt mondja a Midrás, hogy miért hívja ez angyalokat égőknek? Mert Isten kinyújtja a kisujját, és oda teszi az angyalok mellé, és ők rögtön elégnek. Isten egy kicsit is megmutatja önmagát, és már is ezek elégnek, megszűnnek létezni. Eleve mit jelentenek az angyalok? Az angyalok azok olyan spirituális teremtmények, amelyek semmi másról nem szólnak, mint Isten küldöttei. Héberül az a szó, hogy angyal, malach. Malach az azt jelenti, szó szerint azt jelenti, hogy követ. Küldött. Ugye, nem sokára fogjuk, két hét múlva fogjuk olvasni a Tórában, amikor Jákob újra találkozni akart Ézsóval, akkor mit csinált? Vagy islach Jákob malachim lefanav. És küldött Jákob követeket maga előtt. És a kommentárok vitatkoznak, hogy ezek a követek, ezek fizikai követek voltak, a Jákob küldöttei, akik vitték a béke hírét Ézsónak, vagy esetleg ezek angyalok voltak. Mind a kettő lehet, az egy szinonim, az ugyanazt jelenti. Az angyal az nem más, mint Isten küldötte, aki egy konkrét feladatra van kiteremtve, neki nincs szabad akarata, nincs szabad választása, mert ő neki nincs meg az, hogy Isten elrejtőzködik előle, és ezért lehet szabad akarata. Ugye miért van nekünk szabad akaratunk? Pontosan azért, mert mi a cselekvés világában élünk, és a cselekvés világában Istent nem lehet érezni. Mi kell ahhoz, hogy legyen szabad akaratom? Az kell, hogy Isten ne érezzem. Ha érzem Istent, akkor nincs szabad akaratom. Ha éreznénk itt Istent, akkor az első dolog, ami biztos, hogy történne, hogy a szabad akaratunk megszűnne.
Akkor
ő érezte magát, de ilyen értelemben mondjuk azt, hogy nem volt szabad akarata. Van különbség, nagyon jó a kérdés. Van különbség a kettő között, de látjátok, hogy szintek vannak. Lehet elérni egy szintet, hogy érzem önmaga, az angyal is érzi önmagát, csak nincs szabad akarata. Akkor például egy szinttel följebb már gyakorlatilag arról van szó, hogy léteznek teremtmények, de nem is érzik magukat. Az angyaloknál az van, hogy érzik magukat, de csak arról szólnak, hogy Isten. Semmi más nem tudnak mondani. Ezért nem, ez egyik nevük az, hogy égők. A másik nevük mi volt? Hogy szent állatok és madarak. Miért? Kabala azért, mert az állatoknak van egy hasonlóság az angyalok és az állatok között. Ugyanúgy, ahogy az angyalok, ahogy az állatoknak nincsen szabad választása, nem tudnak választani jó és rossz között, ugye az állat az ösztön szerint működik, ugyanígy az angyal is az ösztön szerint működik. Isten beleplántál egy ösztönt, az ösztön, hogy csak Istenhez fordul, Isten szereti, Istenhez vágyakozik, stb. Semmi másra nem képes egy angyal. Ő nem képes Isten ellen tenni, és ezért utasítja el azt a gondolatot a zsidó vallás, amit egyes keresztény teológusok mondanak, hogy a sátán úgy jött létre, hogy szembe ment Istennel. Hogy egy angyal hogy mehet szembe Istennel?
De hogy egy angyal legyen ugye a fia földjére, például amikor a kisztálatokat utalták, akkor ugye kevésbé fogja érezni az Istennel.
Ki, egy angyal?
Egy angyal.
Igen.
Ettől fogva akár ugye ellen is mehet, vagy felállhatat, vagy lefoghatat az asszonyra.
Nagyon jó a kérdés, de nekem is volt egy kérdés, de úgy láttam. Hogy az volt a kérdés, hogy miért nem menhetne szembe a angyal Istennel? Akkor mégis volt kérdés. Hát akkor ez legitim. Ugye a kettőtől kérdése összefügg tulajdonképpen. Egy angyal a zsidó vallás definíciója szerint az arról szól, hogy ő semmi más nem tehet, mint az, hogy Isten küldetését teljesíti. Az ember az egyetlen, akinek van szabad akarata, és pontosan azért, mert egy olyan közegbe teremtetett, ahol Isten nem érezhető. Valójában az egész dolog egy kicsit visszamegy, és nem akartam az egész, szóval egy lépésre vissza kell lépni. Nem az a vita, nem csak az a vita a zsidó vallás, és a keresztény teológia között ebben a kérdésben, hogy a sátán, hogy egy angyal szembe mehet-e Istennel, vagy sem, hanem az, hogy a keresztény teológia ezzel magyarázza, hogy hogyan jött létre a rossz a világban. És azt mondja, hogy Isten nem tervezte el, hogy legyen rossz, csak elrontotta, vagy begyúszott egy baki, hogy a sátán szembe ment Istennel. A zsidó vallás pedig azt mondja, hogy Isten tudatosan hozta létre a sátánt és a rosszat. De most nem akarok ebbe az irányba elmenni. A te kérdésed pedig Áron az volt, hogy ha oké, ez mind szép és jó, de egy angyal lejön erre a földre, akkor ő már ő olyan leváltó, mint egy ember, mert lejött a cselekvés világába, akkor már ő is szembe mehet Istennel.
Nem az, hogy szembe mehet Istennel.
Elkezdi érezni.
Hogy?
Ez itt elég jó buli, azt inkább nem megyünk vissza, mert...
Igen, hogy elkezdi. Uh-huh. Egy gólya lesz, és egy
külön. Gólya?
Egy
ja.
És egy
másodszor nem hallom, jó. Ez azt mondom, imádkozni, most gólya.
Egy gólya,
egy gólya,
és azt
hiszem, hogy
mert
kevésbé
fogja jobban
élni,
akkor
az is. Nagyon jó a kérdés, nagyon jó a kérdés. A válasz egyszer, erre az egyik oldalon az az, hogy nem az, mit jelent az, hogy lejön ide erre a földre? Mert kérdezz, csak hagyj pillanat. Oké, válaszolja. Például? Az még nem azt jelenti, hogy lejöttem, lehet, hogy föntről fújták vissza. Nem, van egy-két konkrét hely a Tórában, ahol lejönnek az angyalok a földre.
Amikor a két város?
Szodoma és Gomora. Ott azon írva, hogy jött három angyal, azok jöttek Ábrámhoz, elmondták neki, hogy Izsák meg fog születni, és utána mentek tovább Szodoma és Gomorához. Nagyon jó a kérdés. Oké, mi a válasz? Kérdezem én. Mit jelent az, hogy ők lejöttek? Honnan jöttek le?
Hát a
Jetszirába. Az hol van?
Hát a
Ha azt mondod, hogy ők másút voltak és lejöttek, akkor defináljuk, hol van ez a másút? Egy másik naprendszerben? Próbálj még megválaszolni. Másik naprendszerben? Ne, de most nem kikérdezlek, én kell a logika szerint próbáljuk meg végigvezetni.
Hát, ha úgy veszünk, akkor szerintem
a másik naprendszerben. Az azért nem stimmelhet, mert mi azt mondtuk, hogy minden, ami fizikailag érezhető, az a cselekvés világába tartozik. Akkor nem beszéltünk egy, hiába egy másik naprendszer, az is fizikailag bemérhető. Azt mondjuk, ez 15 millió fényévre van innen. De az is fizikailag bemérhető. Akkor nem lehet, hogy onnan jöttek. Most, na, de az mit jelenthet?
Hát ez nem az egy szívvel az Isten, csak egy ugyanazon a megfoghatatlan helyen.
Jó, de próbálj meg jobban definiálni, de nagyon jó irányba megyünk. Mondok nektek egy példát. Amikor azt mondom, hogy ez a gondolat leszállt a bölcsességem szintjéről, az érzelmeim szintjére. Az mit jelent? Ugye, mire gondolok, hogy mit tudom én eddig csak értettem, hogy te sajnálatra méltó vagy, de semmit nem éreztem veled kapcsolatban. Most pedig most már én sajnállak is. De ezt nem tudom, hogy előszokott-e...
Egy híjjal beljebb kerültünk Istenhez, egy taparással...
Most miről beszélsz? A...
Hát a...
Most a konkrét az én példámra beszélsz?
Amikor...
Igen, hogy? De nem, most nem Istenről beszélek. Azt mondom, hogy...
Honnan jöttek le az angyalok?
Á, nem, de most maradjunk az én példámnál. Amikor azt mondom, hogy lejöttem, az a gondolat lejött a szellemiség világából, az érzelmek világából. Az mit jelent? Fizikailag jött le valahonnan?
Nem.
Eddig én csak értettem valamit, és most már nem csak értem, hanem érzem is. Ezt mindenki tud ezzel azonosulni, nem? Hogy ez mit jelent? Akkor hasonló módon, amikor azt mondom, hogy lejön, az angyal lejön az egyik világból a másikba, az nem fizikailag, az ugyanitt van, csak egy másik szellemi dimenzióban. Mondok erre még egy példát. Ugye van egy színdarab. És a színdarabot, ugyanazt a színdarabot négy nézőpontból lehet nézni, most a példa kedvéért. Az egyik nézőpont az a, és elnézést kérek a díszletmunkásoktól, a díszletmunkásoknak a nézőpontja. Gyönyörű darab, de díszletmunkás. Mit lát a díszletmunkás a színdarabból? Semmit. Ő nem érti, hogy miről szól, vagy kinek szól, nem is figyel oda rá. Ő egy dolgot tud, 8 óra, 5 perckor be kell menni a díszletért, ki kell hozni, 8 óra 10-kor be kell menni egy másik díszletet, és 8 óra 20-kor befejeztük a munkát, le lehet kapcsolni a villanyt, megkapjuk a napszámunkat, és mehetünk, ihatunk egy sört. Ez számára ez a színdarab. Ugyanezen a színdarabon, ugyanabban a színházban, ott ül egy néző. Ő mit lát? Egyrészt fölöltözik nagyon szépen, eljött a Géza is, a Pista is, összejöttünk valami értelmes dolgot akarunk látni, és megnézik a színdarabot, és az csettint, azt mondja, milyen érdekes volt, és tényleg ez mennyire szépen dolgozta föl István a királyt, mit tudom én, és ennek mi a mai politikai üzenete, akkor ő legalább ő nem figyelte, hogy 8 óra 5-kor vitték be, hozták ki, egy általános üzenetet nagyjából meg tud magába fogalmazni, remélhetőleg, nem biztos, lehet, hogy csak azon a többiek is ezt mondják, mindesetre valamit meg tud fogalmazni. És most nem menjünk négy szintre, beszéljünk csak három szintre. És van a színész, aki előad. A színész, aki előad, ő mit lát a színdarabból? Ő nem csak lát, ő az egészet átéli. Számára minden pillanata a színdarabnak az valamilyen jelentéssel bír. Annak minden mondatnak és minden szónak van egy konkrét helye. Ami nem véletlenül van ott, hanem van valamilyen célja az a szerzőnek és a rendezőnek. Ugye? Ez egy, ugyanazt a színdarabot, Áron, éli meg három különböző ember, de egész más világban vannak. Ez olyan, mint amikor te zongorázol. Nem tudom, tudsz zongorázni? Nem. Zongorázol, és azt hallgatja egy zenész, és hallgatja egy fizikus. A zenész mit él meg abból? Gyönyörű Mozart, és nem tudom, mi is a fantasztikus ihle. Hogy? Hogy például... Igen, de akkor rá ilyet is. De egy fizikus, az mit él meg ebből? Azt, hogy a hang rezgése a levegőben az milyen... Akkor azt mondja, ugyanazt a dolgot élik meg, de más... Igen, egy másik dimenzióban. Mint ugyanazt a színdarabot látja három különböző ember, és egészen más él meg belőle. Amikor azt mondjuk, hogy négy különböző világ van, akkor tulajdonképpen az ugyanez a teremtett világ, csak egészen más látnak belőle. Egy angyal, amikor lejön erre a földre, ő nem úgy jön le erre a földre, hogy ő is olyanná válik, mint ahova ő lejött, hanem azt jelenti, hogy lejött erre a földre, hogy számunkra ő láthatóvá vált, de az ő számára ugyanaz a világ, mint ahol eddig volt, hiszen ő eddig is itt volt, csak mondjuk mi nem láttuk, és számára ez a világ, ez nem szól másról, mint Istenről. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy másik világ, az olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy egy másik dimenzió. A másik dimenzió, egy másik szellemi dimenzió, az nem jelent egy másik fizikai közeget, hanem azt jelenti, hogy egy másik szellemi közeg. És egy másik szellemi közeg, az ugyanitt van, csak mégis egy másik közeg. Na, akkor visszatérve ide, ugye akkor ha megnézzük ezt a négy világot, akkor azt mondtuk, a négy közeg között az a különbség, hogy mennyire érződik ebben az adott közegben Isten. menjünk a színházas példára. Ugye mit mondtunk? A díszlet tervező, ő mit lát a színdarabból? Semmit. Azok vagyunk mi. Mi mit látunk a színdarabból? Mindent látunk, de olyan, mintha semmit nem látnánk. Mit értünk, hogy nem látunk semmit? Nem látjuk azt a központi elemet, amit egészet összeköti. Nem látjuk azt a központi üzenetet. Maximum morfondírozhatunk, és próbáljuk kitalálni, hogy mi az a központi üzenet. De mi külön, amit mondtunk, a Kabala mit mondja, mi világunk az a különálló hegyek világa. Mi különálló entitásokat látunk. Mi azt látjuk, hogy van egy ilyen díszlet, egy olyan díszlet, és van a sör a végén. De nem látjuk azt, hogy ez az egész, ez egy egységre van felfűzve. A színész, vagy a, még nem is a színész, hanem a néző, a nézőtéren, ő olyan, mint egy angyal a Jecila világában. Ő mit lát? Ő azt látja, hogy minden, ahova csak néz, az Istenről szól. Ő azt látja ebben a darabban, hogy hú, micsoda, az fantasztikus ez a rendező, hogy minden részletében a darabban föl tudta fűzni azt az alapgondolatot, ami az egészről szól. Szóval ezt jelenti ez, ahogy jár. Most mi szükséges ahhoz, hogy legyen ez a négy világ? Mit mondtunk? Mindig kell egy további szűrő. Egyre jobban meg kell szűrni azt az isteni fényt, egyre kevésbé legyen érezhető. Amíg el nem jutunk a mi világunkban, ahol ő már gyakorlatilag nem érezhető. Vagy nagyon, nagyon gyengén érezhető. Eljutunk a díszlet munkások világába, ahol látjuk a dolgokat, de nem kötjük össze a lényeggel. A lényegi dolgokkal. Miért van szükség erre? Miért van szükség arra, hogy ez az isteni fény így leereszkedjen, és szűrők legyenek betéve? Miért van szükség arra, hogy a végén eljussunk oda, hogy ne érezzük Istent? Ahogy mondtad, azért, hogy legyen szabad akarat. Mert angyalnak azért nincs szabad akarata, mert ő érzi Istent mindenhonnan. A szabad akarat az azért, az azzal tud létrejönni, hogyha Istent nem érezzük. Ha érzem Istent, akkor nincs lehetőségem ilyet vagy olyat választani. Hogyha ott áll az apukám mellettem, és fogja a kezemet, akkor nem tudom azt mondani, hogy most ne ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni, amit ő mond. Egy 3 éves gyereknek nincsen lehetősége a szabad akaratra, csak egy nagyon-nagyon primitív szinten, mert az apukája irányítja maga a jelenlétével. Amikor külön akar válni egy 10 éves gyerek a szüleitől, és önálló életet akar élni, ez miben nyilvánítja meg a szabad akarat? Én döntök, hogy mit csinálok, hova megyek, kik a barátaim, stb. A szabad akarat. Szabad akaratot hogy lehet elérni? Azzal, hogyha Istent nem érezzük. Minél jobban érezzük Istent, annál kevésbé van szabad akaratot. És akkor most térjünk vissza a lényeghez, amivel elkezdtük. Miért teremtett Isten egy olyan világot, mint a mi világon? Sőt, miért, ugye Isten mit teremtett ebből? Áron szerinted. Mi az, amiről azt mondhatjuk ebből az egész cuccban, hogy Isten teremtette? Az összeset. Az nem csak ezt, az egész miskulancia. Beleértve a legmagasabb szintű világot is. Mit mond a tánya? Azt mondja, miért teremtette ezt az egészet Isten? Azért, hogy a végén létrejöjjön ez, a legalja. Miért kell, hogy ez létrejöjjön? Hogy legyen egy olyan közeg, ahol Isten nem érződik. Miért kell, hogy Isten ne érződjön? Azért, hogy ott legyen az embereknek szabad választása lehetősége. És az miért jó? Mert ha a szabad választásukkal mégis az isteni utat választják, akkor ezzel otthont teremtenek Istennek, még ebben az alanti világban is. Ez olyan, mint hogyha létrehoznánk egy olyan közeget, ahol mi elbújunk, és annak örülünk, hogy ott minket felfedeznek. Leegyszerűsítve. Tehát Isten azért teremtette ezt az egészet, hogy a legalján létrejön egy olyan közeg, ahol Istent nem lehet érezni, ami azért jó, mert ha annak dacára, hogy nem érzik, mégis felfedezik őt, akkor annak micsoda értéke van. Ezt hívják úgy, hogy, hogy otthon teremteni Istennek az alanti világokban. Oké. Akkor most egy kicsit olvassunk a szövegben. Nem tudom, van-e kérdések esetleg az eddig elhangzottakra. ez egy, ha van, akkor az teljesen rendben van, hogy?
Az angyalok meg tulajdonképpen, amikor azt mondod, hogy leereszkodik, hogy most mindegy, hogy nem fizikailag, de valakinek változni kell ahhoz, hogy vagy nekünk, hogy érzékeljük, vagy
ő változik.
És akkor mit csinál magával? Megváltoztatja?
Testetől.
Testetől?
Mm-hmm. Mint amikor attól függ, ugye a Tórában kétféle ilyen találkozásról olvashatunk. Van az, amikor az angyalok jönnek meglátogatni Ábrahámot, akkor ők jönnek meglátogatni Ábrahámot, ott jönnek meglátogatni Ábrahámot, ott úgy van, hogy megjelennek, mint férfiuk. A Tóra maga is úgy ír róluk, hogy Vajárvehi néslosána sinnica vimaláv. És egyszer csak látta, hogy három férfi áll mellette. Ugye? Az akkor az azt jelenti, hogy ők testet öltöttek. Egy másik lehetőség az, amikor álmában találkozik, mondjuk Jákob megbirkózik álmában azon az angyallal, akkor az egy álom, abban nem kell, hogy testet öltsön, az egy szellemi dolog.
De ez csak egy ilyen jelmez.
Mi? Az a test?
Egy testet öltsön.
Csak egy jelmez.
Nekik igen. Mert amikor jól mondja az Áron, tehát igazából igazából...
Okay, a különbség csak felénk van. Ők megmaradnak ugyanolyan. Nem az, hogy testet öltöttek, és akkor utána ők is testiessé váltak. Sőt, ezért van az éve, amikor Ábrahámhoz megérkezett a három angyal. Van valami kérdés ott esetleg? Áron? Minden stíme? Látom, hogy van valami vita kerekedett. Szóval az van írva, hogy amikor megjelent Ábrahámnak a három fiú, akkor három férfi, három angyal, az van írva, hogy és Ábrahám hozott nekik ennivalót. És akkor azt kérdezi a Rási, az kommentálja, azt kérdezi, miért kell ennivaló? Hát ezek angyalok, akkor mit kell ennivaló? Hogy ők nem akarták, hogy ez csak a látszat kedvéért volt, mert nekik nem volt szükség ennivalóra, mert hiába testet öltöttek, ez csak felénk különbség. Jó, nézzük még gyorsan a szöveget, mert kicsit haladjunk is. Oké, mindenkinek van másolat? Fiúk? Akkor próbáljunk úgy helyezkedni, hogy ha valakinek van. A könyvben nincs benne, ez egy külön másolat. Benyámin, neked nincs? Nem hoztad el? Tánya. Nálatok kinek van? Csak nálad van? És ott neked van. Igen? Ez az. Tudtam, hogy rád lehet számítani. Jó, akkor nézzétek, ti tudtok közösen nézni abból. Az örökkévaló értünk rejtőzködik. Ott tartunk. Mielőtt a világ teremtetett volna, csak azt kell még kicsit, gyerekek, koncentráljunk ide. Mielőtt a világ teremtetett volna, ő volt az egyetlen létező, egyedüli és páratlan. És az univerzumban, amit ő teremtett, minden teret kitöltött az ő létezése. Ugye ez volt az az állapot, amiről beszéltünk, az Ein Szof, a tetején a végtelen, minden az Isten. Ami őt illeti, ma is ez a helyzet. Mert bármiféle változás csak azokat érint, akik az ő áldott életerejét és fényét befogadják, sok öltözék által, melyek elfeledik és elhomályosítják az ő áldott fényét, amint írva van, nem láthat engem ember, amíg él. És hogy a bölcseink emlékünk legyen áldott, elmagyarázták, az angyalok nevük Chajot sem láthatják őt. Ugye? Ugye még egy pillanatig térjünk vissza. Azt mondom, hogy Isten összehúzódik, és egyre jobban eltakarja magát. És ezáltal jönnek létre ezek az egyre alacsonyabb világok, amíg létre ez a világ. De Isten eltakarja magát, akkor Isten összehúzódik, akkor most már nem végtelen? Most már nem tölt ki minden? Az ő szempontjából ő kitölt minden. Számunkra úgy tűnik, hogy nem tölt ki minden. Menjünk a színházas példára. Vagy mondok egy másik példát. A Benjamin, tudjuk, hogy nagyon jó költői vénája van, és egy verset ír. Ugye ahhoz, hogy a verset megírja, az mire van szükség, azt a intenzív érzést, amit ő érez, azt le kell fordítani a szavakban. Mondjuk, mit érez egy, ne adj Isten, valaki elvesztett valakit családban, fájdalom, gyászol. A gyász érzés az nagyon intenzív. Valószínűleg, amikor valaki gyászol, akkor a gyász követően rögtön nem tud írni egy verset, hanem azt várni kell. Szűrőkön kell keresztül menni, amíg meg tudja fogalmazni magában a verset. Amikor ő megírta a verset, és ő elolvassa a verset, ő érzi azt az érzést, mint amikor a gyász volt. Igen, mert ő minden szavából neki azt köszön vissza. Amikor valaki más elolvassa a verset, akkor azt megérti, hogy itt gyászról van szó, de nem lehet mondani, hogy ugyanazt érzi, mint aki megírta a verset. Ugye? Azt mondjuk, Isten eltakarja önmagát ahhoz, hogy létrejöjjön a világ. Az ő oldaláról ez nem takarás, a létrejöttek oldaláról ez takarás. A megteremtett világ oldaláról ez takarás. Olyannyira takarás, hogy hogy az ő oldalukról nem csak a mi világunkban, még a Jetszina világában, vagy a fölötti világban, és az angyalok sem érzik Isten teljes egészében, annak teljes eszenciájában, teljes végtelenségében. Mert a takarás az feléjük is megvan. De Isten oldaláról nincsen takarás. Menjünk még egyet tovább. Ez a változás, amely a teremtények irányába történik, a világok histálse lutjáról, fokozatos alászállásról szól. A fokozatos csökkenésről, mely öltözékek sokaságán át történik, melyek elárnyékolják az ő belőle áradó fényt és életet fokról fogra, míg el nem jutunk a fizikai és tompa világhoz, a legalacsonyabb rendűhez, amelynél alacsonyabb rendű már nincs, ami az ő áldott fényének rejtőzködését illeti. Ez a mi világunk, a kettőzött sötétség világa. Olyannyira, hogy telve van klipával és szitráhrával, melyek az örökkévaló leglényegével ellentétesek, és amelyek az örökkévaló mindenhatósága helyett azt hirdetik, én rajtam kívül, én vagyok, és rajtam kívül nincs más. Ugye, azt mondtuk, hogy ez a mi világunk, ez a legalacsonyabb világ, ahol Istent nem lehet érzékelni. Ez a legalacsonyabb világ, ahol Isten nem lehet érzékelni. És miért kettős sötétség világa? Szóval miért kettős? Az egyik, a sötétség egyik része az, hogy Istent nem lehet érzékelni. És a másik része az, hogy magunkat viszont nagyon erősen érzékeljük. Az legerősebb dolog az egész fizikai létnek a legerősebb eleme az az ego. Az az ember, akinek nincs egója, az nem sokáig fog élni. Az ego nélkül az nem lehet létezni. Jó. Jó, azt mondja, hogy itt megállunk. Folytatjuk egy 10 perc múlva.